Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent Allianz imaheti közösségünket. Ez az utolsó nap. Tegnap volt az úrvacsora a baptistáknál, és most Isten hozott mindnyájunkat ide. És a mai alkalommal nem a hagyományos zenecsoportunk, hanem a tini dicsőítő csoport vezet minket. Nébel, ez még nem szoktam meg ezt a szót, állítom most ez a nemük. Igen, mit is jelent?
Igen, időben egy húrosnak szernek a neve volt a név.
Köszönjük szépen.
Dávid azon játszott.
Jó, hát jó. Mindig tanulunk. Jó, Isten hozta főleg a különös szeretettel az ifjakat. Az ifjaknak majd lesz utána program. Sok szeretettel köszöntöm a mai igehirdetőnket, Bozsóki Bencét, akit egyébként nem is nagyon kell bemutatni, a Szabad Evangéliumi Gyülekezetből egy tanító, aki már többször debütált itt nálunk, úgyhogy Isten hozta, és a többi lelkésztársamat is, akik itt vannak most Békásmegyerről és a Szabad Evangéliumi Gyülekezetből. Kezdjük akkor az alkalmunkat a 101-es énekünkkel. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd. Nyugodtan lehet ez volna fennállva is énekelni, de ez a következő tényleg fennállva énekeljük, mert amúgy is egy olyan ének, amit nem nagyon lehet ülve énekelni. Jó? Nyertek, dicsérjük együtt. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Ima hétre gyűltünk össze, ima alkalomra gyűltünk össze, így bátorítalak, hogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Atyánk, leborulunk előtted, és magasztalunk azért, aki te vagy, és amilyen vagy. Dicsőítünk, hiszen te vagy a királyok királya, és az uraknak ura. És köszönjük azt, hogy lehajoltál hozzánk, hogy a te egyszülött fiadat adtad értünk. Köszönjük mindezt, amit Krisztusban elvégeztél értünk, és köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk. Szeretnénk most eléd jönni, szeretnénk megnyitni a szívünket előtted, és hallani mindazt, amit te akarsz tanítani nekünk. Kérlek, formálj bennünket a te ígéden keresztül, a te szent lelked által. Jézus nevében, amen. Amikor általános iskolás voltam, már egy jó ideje, akkor kezdtek el megjelenni az újfajta mobiltelefonok. De nem az olyan újfajta, ami már érintőképernyős volt, még mindig nyomógombos volt, de legalább már színes képernyős, és legalább már volt rajta egy olyan kamera, amivel esetleg normális képeket is lehetett készíteni. És emlékszem, hogy a testvéreimmel nagyon lelkesültünk a telefonok felé, és voltak ilyen készülék katalógusaink, amiket néztünk folyamatosan, hogy milyen újabb és újabb telefonok jelennek meg. És emlékszem egyszer arra is, hogy láttam egy olyan telefont, ami megjelent, és nagyon-nagyon tetszett nekem, és gondoltam, hogy nagyon nagy lelkű leszek. És kinyomtattam ennek a telefonnak a képét egy papírra, és aláírtam azt, hogy a tesómnak szántam, a bátyámnak szántam, azt mondtam, hogy ezt megveszem neked, hogyha lesz rá pénzem. Ha egyszer lesz rá pénzem. Örülök is, hogy ez az ígéret azért egy kicsit a homályba merült, meg így a feledésbe merült. Főleg azért is, mert lehet, hogy ő se örülne már annak, hogyha egy 1000 éves telefont vennék neki most, amikor már végre van rá pénzem. De abba gondoltam bele, hogy milyen lenne, ha most ő ide jönne hozzám, és azt mondja nekem, hogy hát ezt megígérted. Hol van a te ígéreted? Így van, ott a tesóm, akinek ezt megígértem. És abba gondoltam bele, hogyha kicsit elvonatkoztatunk a telefonoktól, akkor Istennel is sokszor csináljuk ezt. Hogy hol van a te ígéreted? És ezzel kapcsolatban, hogy ezt kifejtsem nektek jobban, hadd olvassam fel azt az igeverset, azt az egyetlen egy igeverset, amit a mai napra szántunk, hiszen egy sorozatnak a végén vagyunk, egy ima hétnek a végén vagyunk az utolsó napján, ahol a jelenések könyvéből olvastunk imádságokat, és ezt az ima alkalmat szeretném most így befejezni ezzel az utolsó imádsággal, amit a jelenések könyvének a legutolsó könyvé fejezetében találunk, az utolsó előtti versben. Ezt szeretném felolvasni nektek a jelenések 22. fejezetéből, a 20. verset, ami lényegében a Bibliának az utolsó előtti verse, és már látjátok is a kivetítőn. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Ebben az igeversben, amit most felolvastunk, két ilyen szakaszt látunk, tulajdonképpen két felé van osztva, egy Jézusnak egy kijelentésére, és arra egy feleletet olvasunk. Azt olvasjuk, hogy így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Jézus Krisztusról olvasunk, arról, amit Jézus Krisztus mond Jánosnak, azaz a könyv szerzőjének, és mindazoknak, akik olvassák ezt a könyvet, és azt mondja, hogy bizonyságot teszek azokról, amiket eddig olvastunk ebben a könyvben. Mert Jézus Krisztus előre kijelentette Jánosnak, hogy mik fognak történni, és azt mondja, hogy bizonyságot teszek ezekről, hogy ezek így lesznek. És utána pedig azzal folytatja, hogy bizony hamar eljövök. És ahhoz, hogy és erre tulajdonképpen jön az imádság, mint egy válasz. Azt mondja János, valószínűleg János imádkozza ezt, azt mondja, hogy amen, jöjj, Uram Jézus. És ez egy nagyon nem szokványos imádság a mai füleknek. Egyrészt, hogy nagyon rövid, nem tudom, hogy ki szokott ennyit imádkozni, amikor imádságra hajtja meg a fejét, de olyan szempontból sem szokványos, hogy nem olvasjuk azt, hogy János ekkor így imádkozott, vagy hogy leborult János, és ezt mondta, hanem csak jöjj, Uram Jézus. Sőt, elkezdi azzal, hogy ámen. Hát mi az imádságnak a végén szoktuk mondani azt, hogy ámen, de az ámen tulajdonképpen egy héber kifejezés, amit átvett így a többi nyelv is, ami azt jelenti, hogy
úgy legyen, ahogyan azt te mondtad. És erről az imádságról szeretnék pár gondolatot hozni nektek, és ezt a pár gondolatot két kérdés köré csoportosítottam, és ez a két kérdés alapján szeretnénk megnézni azt, hogy ez az imádság, ez mit tanít számunkra ma? Hiszen az egész héten ezt néztük, hogy az imádságok a jelenések könyvében mit tanítanak nekünk. És az első kérdés, amit szeretnék föltenni nektek ma este, az így hangzik. Miért kell azért imádkozni, amit Isten már megígért? Miért kell azért imádkozni, amit Isten már megígért? Azt látjuk itt, hogy Jézus azt mondja, hogy bizony, hamar eljövök. Azt mondja, hogy hamar eljövök, ezt az ebben a fejezetben háromszor is megismétli. Hamar eljövök. És itt meg azt is mondja, hogy bizony, amivel tulajdonképpen nyomatékosítja, hogy ez így lesz. Én eljövök hamar. És hogyha ezt Krisztus megígérte, hogy ő eljön, és méghozzá hamar teszi ezt, akkor miért kell ezért imádkozni? Miért olvassuk az imádságban azt, hogy jöjj? Vagy sok gyülekezet átvette azt, hogy jövel. Miért imádkozunk azt, hogy jövel? Hiszen ez Krisztus ígérete, hogy ő eljön. De egy lépéssel tovább is mehetünk, mert tulajdonképpen Isten akarata az, hogy Krisztus visszajöjjön. Akkor miért kell azért imádkozni, hogy Isten akarata teljesüljön? Vajon nem teljesül Isten akarata akkor, hogyha nem imádkozunk érte? Dehogy nem. De akkor miért kell ezért imádkozni? De még tovább mehetünk, és egy olyan kérdéshez jutunk el, ami nagyon is húsba vágó, és nagyon is mély. Mert föltehetjük azt a kérdést, hogyha egy olyan Istenhez imádkozunk, aki szuverén, aki a saját akarata szerint cselekszik mindent, és előre megvan a terve az egész világra, előre megvan a terve a saját életünkre, mindenkinek az életére, akkor miért is imádkozunk? Mi értelme az imádságnak, hogyha Isten úgyis előre megtervezte, hogy mi lesz? És ahhoz, hogy erre a kérdésre tudjunk válaszolni, ahhoz szeretnék visszalapozni Dániel könyvéhez, és Dániel könyvéből megnézni egy imádságot, és hogy ott mi történik. Dániel könyvének 9. fejezetében olvasunk egy imádságot, ami arra felelet, hogy Dániel megérti a prófétákból azt, hogy abban a fogságban, amiben ott van Dániel, az 70 évig fog tartani. Ebben most nem megyek bele a részletekbe, de megérti azt, hogy a fogságnak egyszer vége lesz, az izraeli fogságnak egyszer vége lesz, és Izraelt visszaviszi a saját földjére, az ígéret földjére Isten. És azt olvasjuk, hogy Dániel, amikor mindezt megértette a próféták írásaiból, megértette, hogy mi lesz Isten akarata, megértette, hogy mi Isten ígérete, akkor elkezd imádkozni. Elkezd könyörögni Istenhez, és azt mondja, hogy legyen meg úgy, ahogy azt te megígérted. Hogy teljesítsd be a te akaratodat. És elkezd ezért könyörögni Istenhez. És a könyörgése végén megjelenik Dánielnek egy angyal, méghozzá Gábriel, aki odalép hozzá, és azt mondja neki. Ezt a Dániel 9.22-ből olvasom. Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám. Dániel, azért jöttem ide, hogy segítsek megérteni a látottakat. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam ezt neked, mivel kedvelt téged az Isten. Értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt. Azt mondja ez az angyal Dánielnek, hogy amikor könyörögni kezdtél, akkor egy kijelentés hangzott el a mennyben. Egy kijelentés hangzott el, és ez a kijelentés, ahogy később olvassuk a fejezetben, arról szól, hogy Isten kijelentette, hogy mikor fogja elküldeni Jézus Krisztust a földre. Hogy megvan a szabott ideje annak, hogy mikor jön el Krisztus ide a földre. Az első eljöveteléről beszél Krisztusnak. És azt mondja, hogy amikor könyörögni kezdtél, akkor történt ez a mennyben. És így láthatjuk azt, hogy Istennek bár megvan egy terve az egész világra nézve, megvan egy terve a jövőre nézve, mégis Dánielnek az imádsága hatással volt arra, hogy milyen mennyei folyamatok, események történnek. Nem mondanám azt, hogy Dániel imádsága váltotta ki azt, hogy ez a kijelentés elhangzott, de azt sem mondanám, hogy nem volt hatással Dániel imádsága arra, hogy ez a kijelentés elhangozzon. És látjuk azt, hogy ezáltal tulajdonképpen Isten mintha hallgatott volna Dánielre, mintha az ő akaratát valahogy egyesítette volna Dániel imádságával, és megígérte akkor, hogy mikor jön el Krisztus. De Isten előtte is tudta már, hogy mikor jön el Krisztus. Akkor hogyan működik ez? És azt kell mondjam, hogy nem tudom. Sőt, nem tudhatjuk. Sőt, nem foghatjuk fel. Mert az Isten akarata és az emberek imádsága valahogy úgy kovácsolódik össze az Istennél, hogy ezt nem érthetjük meg. Hogy neki előre megvan az ő nagy terve, és mégis valahogy hallgat ránk. Figyel ránk. És ez szerintem emberi észre nem felfogható, hogy ezt hogy csinálja. És szerintem nem is kell felfognunk. Csak azt kell felfognunk, hogy bizony a mi imádságunk az nem értelmetlen. Az nem értelmetlen akkor sem, hogyha esetleg olyan dolgokért imádkozunk, ami az Isten akarata. Sőt, bátorítalak benneteket, hogy imádkozzunk olyan dolgokért, ami az Isten akarata. Keressük az igéből azt, hogy mi az ő akarata a világra, mi az ő akarata a mi életünkre nézve, és imádkozzunk azért, hogy az teljesüljön. Kövessük Krisztusnak a példáját, aki azt mondta a Gecsemáné kertben, hogy legyen meg a te akaratod. Ezt imádkozta. Így tehát az első kérdésünkre, ami így hangzott, hogy miért kell imádkozni azért, amit Isten már megígért, arra az a válasz, hogy mert Isten ezt fölhasználja az ő terveinek kiformálódásában. Hogy azok a tervek létrejöjjenek. Hogy megvalósuljanak. Nem érthetjük meg, hogy hogyan, de ezt fölhasználja. És szeretnék egy másik kérdést is föltenni, ami már sokkal inkább kapcsolódik konkrétan ahhoz az imádsághoz, amit a Jelenések könyvében olvasunk. Hiszen a Jelenések könyvében olvastuk azt, hogy ez az ígéret megvolt Jézustól, hogy ő hamar eljön, és ezért imádkozott János. És ezzel kapcsolatban a második kérdés az, hogy miért kell Jézus visszajöveteléért imádkozni? Ha nem imádkozunk Jézus visszajöveteléért, akkor nem jön vissza. Dehogy nem. De akkor mégis miért kell az ő visszajöveteléért imádkozni? Hát az elsődleges válasz az, amit az előző kérdésben megválaszoltunk, hogy lényegében azért, mert az Isten érthetetlen módon felhasználja a mi imádságainkat abban, hogy az ő tervét kiformálja. Hogy az ő tervét megvalósítsa. Viszont szeretnék ennél egy lépéssel tovább menni. És szeretnék szintén egy másik igeszakaszhoz átlapozni, mégpedig Péter második levelének a harmadik fejezetéhez. Péter beszél tévtanítókról, akik kétségbe vonják azt, hogy vajon tényleg eljön-e Krisztus, hiszen azt ígérte, hogy hamar eljön, és hát nincs sehol. Bár ezek a tévtanítók azért nem értek olyan messze a Jézus földi lététől, mint mi, ők csak pár évtizeddel később értek, de már ők is kétségbe vonták azt, hogy hát hol van az ő visszajövetele, ezt ígérte, hogy visszajön. És aztán a harmadik fejezetben így olvasuk ezek a versek után, amikor itt a tévtanítókról beszél, a Péter második leveléből, a harmadik fejezetből, a nyolcadik verstől. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Kemény beszéd ez Pétertől, de megválaszolja tulajdonképpen a kérdésünket. Megválaszolja tulajdonképpen azt, hogy miért is kell Jézus visszajöveteléért imádkoznunk. Mert azt mondja Péter, hogy milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Úr Jézus visszajövetelét. Milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek. Azaz lényegében, amikor imádkozunk azért, hogy az Úr jöjjön vissza, amikor azért imádkozunk, hogy jövel Uram Jézus, akkor az bennünket bátorít, emlékeztet arra, hogy szent és kegyes életet kell élnünk. És nem azért kell szent és kegyes életet élnünk, hogy na majd, amikor visszajön, akkor jó színben tűnjünk fel Isten előtt. Hanem azért, hogy amíg nem jön vissza, addig azt az időt bölcsen használjuk ki. Hogy ez ne egy olyan visszavárása legyen Krisztusnak, amikor ölbe tesszük a kezünket, fölnézünk az égre, és bámuljuk azt, hogy vajon mikor jön vissza Jézus. Hanem ez egy munkálkodással teli visszavárás. Ezen gondolkodtunk most karácsony előtt is az adventkor, amikor visszavárjuk Krisztust, hogy hogyan várjuk őt vissza. És úgy várjuk őt vissza, hogy munkálkodunk, hogy szolgáljuk az Istent. Hogy azt keresjük, hogy hol tudjuk még és még és még szolgálni őt. Amikor valakihez vendégek érkeznek, azok is, nem tudom nálatok, hogy van, de nálunk még az utolsó pillanatokat is kihasználjuk, hogy valahol valami rendet rakjunk. És az Isten visszajövetelével is így kéne gondolkodnunk, hogy még az utolsó pillanatokat is ki kell használni. Nem tudjuk, hogy mikor jön vissza, de még munkálkodjunk buzgón. Pontosan azért, hogy őt minél jobban szolgáljuk. És amellett, hogy szolgáljuk őt, az ő visszavárása szent életre is vezet bennünket. Előrébb léphetünk a megszentelődésben nap mint nap. És ezzel a megszentelődéssel tulajdonképpen készülünk arra az új égre és az új földre, amelyet Isten megígért számunkra, az új világra, amelyben az ő jelenlétében élhetünk egy örökké valóságban. Ahol ott lesz a Szent Isten, és mi is ott lehetünk vele. Így olvastuk itt a Péter ige szakasz legutolsó versében is, hogy az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. És ez az igazság nem a valóságnak a szinonimája, hanem az a görög szó arra az igazságra vezet, ami azt mondja, hogy az Isten rendje szerinti dolgok. Ami az Istennek tetsző rend, az az igazság. És a megszentelődés arra készít fel bennünket, hogy már most itt a Földön elkezdjünk ebben élni. Hogy szellemben és igazságban éljünk, ahogyan máshol mondja az ige. És ezáltal tulajdonképpen így a megszentelődésben léphetünk egyre előrébb, ahogyan várjuk vissza Krisztust. Azaz a kérdésünkre visszatérve, hogy miért is kell Jézus visszajöveteléért imádkozni, az a válasz, hogy mert ez megszentelődésre vezet. A szent életre vezet bennünket. És nap mint nap, amikor imádkozzuk, akkor erre emlékeztet bennünket. És az imahét témájaként, hogyha bárki látott szórólapot az imahétről, akkor láthatta azt, hogy az ige hirdetések címének mind meg az volt adva, hogy Isten dicsérete valamilyen formában. A mai ige hirdetésnek is az a címe, hogy a visszatérő Isten dicsérete. És ez hogyan kapcsolódik ez az imádság tulajdonképpen Isten dicséretéhez? És ezzel szeretném befejezni, és szeretnék egy utolsó igeverset felolvasni számotokra, a Tesszalonikai levél, az első Tesszalonikai levél 4. fejezetéből, a 7. verset, amely így hangzik. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Megszentelődésre hívott el minket az Isten, és amikor a megszentelődésben nap mint nap előrébb haladunk, akkor ezzel tulajdonképpen megdicsőítjük Istent. Amikor az ő akaratát cselekedjük, amikor azt cselekedjük, amire ő elhívott bennünket, azzal őt dicsőítjük. Bátorítalak benneteket, hogy ezekkel a gondolatokkal hajtsuk meg majd a fejünket közös imádságra, amelyben András vezet majd bennünket, de szeretnék még most is imádkozni mindazokért, amik most elhangoztak. Köszönjük, Atyánkat, a te akaratodat. Köszönjük azt, hogy te megígértél nagyon sok mindent számunkra. És várjuk azt, hogy ezeket beteljesítsd. Várjuk a te fiad visszajövetelét. És kérlek, formáld a mi életünket, hadd tudjunk munkálkodni a te országodért, a te ügyedért nap mint nap. Hadd tudjunk megszentelődni a te akaratod szerint. Köszönjük, hogy te hallgatsz ránk, hallgatsz a mi imádságunkra, és fontosnak tartod azokat. Szeretnénk ebben is növekedni, ebben az évben is, szeretnénk hozzád közelebb kerülni. Kérlek, formáld át az életünket, változtasd meg azt. Jézus nevében, amen.
Énekelünk a imádságra készülve. Dicsőítjük Istent. Tiéd a dicsőség a 179. énekünk. Szépen az igét és az igének az üzenetét. Úgy fogunk most imádkozni, nálunk megvan az a lehetőség, hogy beforgatjuk a székeket, tehát majd ilyen kettesével, hármasával, amilyen csoportba tudunk fordulni, lehet imádkozni. Minél, mondjuk utána három az a legjobb, mert akkor biztos, hogy mindenki megszólal, meg imádkozik. Olyan buzdítást kaptunk most, én úgy foglalnám össze, hogy egy kicsit így a közelre került, tényleg ez a bizony hamar eljövök, tehát hogy lehet, hogy holnap, nem tudjuk. Tehát most itt sok fiatal van, és a fiatalok azt mondják, hogy hát még sok időnk van, meg még fiatalok vagyunk, meg még hát sem a halálról nem kell beszélni, sem pedig a különböző ilyen végidőkről. Szeretnénk hát kiélvezni még a fiatalságunkat. Mi van, hogyha nincsen holnap után, csak holnap van? Na, ez egy kicsit ilyen durva feltételezés, de mondjuk, hogy behatárolt az időnk, és azt mondjuk, hogy Jézus visszajön, és hát na, van tétje, hogy mit csinálunk a holnapi nap. Úgyhogy most feltette Bence a kérdést, hogy kell-e egyáltalán imádkozni, miért imádkozzunk, és hogyan imádkozzunk, illetve mit tegyünk, és ezt szeretném én is így továbbadni, hogy hogyan imádkozzunk, és mit tegyünk a visszajövetelig. Hogyan imádkozzunk, és mit tegyünk a nem hívő rokonainkkal, vagy a nem hívő családtagjainkkal. Hogy gondoljunk rájuk, hogyan imádkozzunk azokért, akik körülöttünk vannak. Hogyan imádkozzunk a barátainkért, vagy az osztálytársainkért, vagy a munkatársainkért, akikkel együtt vagyunk, és olyan sok mindenről elcsetelünk, meg sok minden, tehát sokszor a butaságokról, hülyeségekről, lényegtelen dolgokról. És mi van akkor, hogyha visszajön Jézus, és azt mondja, hogy figyelj, ott volt a lehetőség, hogy elmond neki, hogy te miből élsz, és te elmondtad? Nem. Tehát vannak elszalasztott lehetőségeink, ez a kérdés, hogy fogunk-e élni holnap ezekkel a lehetőségekkel. Vagy lesz itt nálunk a hó végén egy missziós konferencia, mindenhonnan a világ minden tájáról jönnek fiatalok, és tulajdonképpen egy missziós szervezetnek a konferenciája, és ezek a fiatalok aztán kimennek majd ilyen különböző missziós helyzetekben, muzulmán, meg egyéb területekre, ahol nem hallották még az evangéliumot, és hát erről fognak így konferenciázni. Más népekért nem szoktunk imádkozni, nem gondolunk rájuk. Feleségemék voltak Nepálban tavaly, és nagyon érdekes volt látni, hogy egy hindú, meg mindenféle vallású ország, de van egy nagyon klassz keresztény mag, hát nem is kicsi, a pünkösdiek, meg a metodisták, meg sok mindenki így növekszik a kereszténység, és növekednek a gyülekedetek. Lehet imádkozni más népekért. Vagy mondok még egy vadabbat, nem tudom, hogy kinek a szobájában milyen plakátok vannak kirakva, vagy milyen celebek, vagy egyebek vannak kirakva. Sokszor úgy nézünk ezekre a kicsit ilyen idol, ilyen kis bálvány celebekre, hogy hú, de milyen menők, stb. Nem is biztos, hogy annyira jól megy a soruk. Aztán olvassuk sokszor az újságokban, hogy hogyan törtek össze, meg mi minden történt velük. Nem akarunk imádkozni a celebekért, meg a hírességekért, a színészekért, meg a zenészekért, akik példesztára vannak emelve, közben meg iszonyú nyomorúságos életük vannak, meg drogoznak, meg mindenféle. Nem kéne értek is imádkozni. Milyen jó lenne, hogyha nem csak a nem tudom, mi mindenről énekelnék, hanem tényleg dicsőítenék Istent az énekükkel. Na, hát szóval ez igen ötletek az imádsághoz, úgyhogy most így forduljunk össze, és van egy ilyen 7-8 percünk, és akkor lehet a barátokért, családtagokért, hozzánk közellevőkért, aztán a hozzánk távolabb, vagy tőlünk távolabb esőkért is lehet imádkozni. Úgyhogy hármasával, négyesével forduljunk össze, és akkor így imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgattad az imádságainkat, és köszönjük, hogy tanítottál megint imádkozni, és arra kérünk is, hogy ahogyan ma felbátorítottál minket, bátoríts minket, hogy továbbra is, hogy éljünk az imádságnak a lehetőségével, alkalmával, hogy megnyíljanak a mennyei kapuk, megnyíljanak a földi kapuk is a te igéd és a te evangéliumod előtt, és hogy megnyíljanak a szívek, hogy befogadjanak téged. Kérünk, hogy használj minket is a te dicsőséged, a te országod építésére. Amen. Énekeljünk. Egykor oly kedves dolgok, menjetek.
még van most egy énekünk.
És van még egy ének, jó.
Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.